Az elmúlt 10 év legnagyobb szénhidrogén lelőhelyét fedezték fel a Balti-tengeren. Megkezdődik a kis moduláris nukleáris erőművek magyarországi bevezetéséhez szükséges előkészítő munka. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Lengyelország legnagyobb hagyományos szénhidrogén lelőhelyét fedezték fel a Balti-tenger partjához közel. Amennyiben az adatok helytállóak, ez lehet az elmúlt 10 év egyik legjelentősebb európai találata. A tengeri lelőhelyről, illetve Donald Trump és Ursula von der Leyen megállapodásáról, a tervezett amerikai másodlagos vámokról Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallják.
Ez az új lelőhely, ez összesen az információk alapján 33 millió tonna olajat és 27 milliárd köbméter kitermelhető földgázt biztosít majd Lengyelország számára, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb találata az Európai Unió viszonylatában is, úgyhogy ilyen szempontból jó hirtelen érdemes onnan indítani, hogy az elmúlt évek kisebb találatai és ez az új Balti-tengeri mező mind-mind rámutatnak arra, hogy az Európai Unióban az energiaválság kirobbanását követően megnövekedett a kutatói aktivitás, míg korábban inkább a hagyományos kitermelőhelyek bezárása volt jellemző. Mostanra az energiavállalatok növelték az aktivitásukat, és ez véleményem szerint jó hír, mert erősíti az Európai Unió egészének a szuverenitását, energiabiztonságát. Ami ezt az új lelőhelyet illeti, Lengyelország perspektívájából ez egy fontos előrelépés, ugyanakkor az Európai Unió egész szempontjából nem fogja megoldani az energia import problémáját. Lengyelország évente olajból körülbelül 28-29 millió tonnát hasznosít, és ennek több mint 95%-át importból fedezi, a belföldi kitermelése valamivel meghaladja az 1 millió tonnát, és a jelenlegi tervek alapján ez az új lelőhely, ez a meglévő belföldi kitermelést kétszeresre növelheti, tehát olyan 8-10% lehet Lengyelország belföldi kitermelése, ami Lengyelország energiabiztonságát javítja, ugyanakkor az Európai Unió szempontjából nem egy számottevő mennyiség. Gázban Lengyelország belföldi kitermelése nagyobb, az arányokat tekintve jelenleg az éves mintegy 20 milliárd köbméter szükségletének kb. 20%-át állítja elő. Ez az új lelőhely ezt újabb 20%-kal emelheti, tehát a korábbi 20%-os arány 25%-ra növekedhet.
Akkor vélhetően nem lesz jelentős hatása az európai piacra az, hogy a Lengyelország által kitermelt, ezáltal meg nem vett nyersanyag a 26 tagállam piacára kerül majd.
Az Európai Unió szempontjából, hogyha a tagállamok energiabiztonsága növekszik, akkor az a közösség egészének is javítja az energiabiztonságát, tehát ilyen szempontból jó hír, de az új lelőhely teljes kapacitása, mind gáz, mind olaj esetében körülbelül az EU éves igényének 1%-át jelenti, hogyha az évente kitermelhető mennyiségek nézzük, akkor az ennek még kisebb része, tehát árbefolyásoló tényező aligha lesz ez az új lelőhely.
Milyen hatással lehet majd az Európai Unió energiabiztonságára annak a megállapodásnak, amit Ursula von der Leyen és Donald Trump kötött a közelmúltban, mely szerint az Unió beleegyezett abba, illetve elfogadta azt az amerikai kérést, hogy 750 milliárd dollár értékben vásároljon energiaforrásokat, energiát Amerikától. Milyen hatása lesz ennek a döntésnek, illetve ennek a megállapodásnak várhatóan a piacra?
Én úgy látom, hogy a legtöbb elemző, szakértő ezt egy negatív fejleményként értékeli ezt a megállapodást, kapitulációként sokan még erősebb szavakat is használtak, és valóban fél évvel ezelőtt Donald Trump ugyanezeket az évente 250 milliárd dolláros energiabeszerzésre vonatkozó összegeket dobta be, amelyről végül megállapodás született, tehát energetikai szempontból úgy tűnik, hogy Brüsszelnek, Ursula von der Leyennek semmilyen javulást, előrelépést nem sikerült kiharcolni. Ez az első probléma. A második probléma, hogy az Európai Bizottságnak nincs hatásköre, legitimitása abban, hogy döntsön arról, hogy az Európai Unió kitől milyen mértékben vásárol energiahordozókat. A beszerzéshez kapcsolódó döntések tagállami hatáskörbe tartoznak, és hát konkrét vásárlásokat tipikusan energiavállalatok végeznek. Tehát kérdéses, hogy az Európai Bizottság hogyan fogja érvényesíteni ezt a vállalását, ezt a megállapodását. Sok szó esett az elmúlt napokban arról is, hogy vajon mekkora realitása van annak, hogy az Európai Unió 250 milliárd dollár értékben vásároljon a következő 3 évben amerikai energiahordozókat, amikor az előző évben kevesebb, mint harmad ennyiért érkezett az EU-ba cseppfolyósított földgáz, illetve olaj, és így is az amerikai export nagyon jelentős része a cseppfolyósított földgáz esetében csak nem fele már most is az Európai Unióba irányul. De ami szerintem itt még fontosabb a rövidebb távú hatásoknál, következő 2-3 évre vonatkozó hatásoknál, az inkább az, hogy ez a megállapodás, ez egy jelzés egyfelől az amerikai vállalatok számára, energiavállalatok számára, hogy érdemes fokozniuk a kitermelési kapacitásaikat, tehát ilyen módon jól illeszkedik Trump drill baby drill vagy fúj baby fúj kampány ígéretébe, azt sugallja, hogy lesz piacuk. Másfelől pedig egy jelzés az európai vállalatok irányába, az Európai Bizottság a szabályozáson keresztül mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az amerikai beszerzések arányát növelje az európai beszerzések között, így vélhetően a következő években fokozódni fog az Európai Unió amerikai kitettsége, de ami ennél fontosabb, hogy ezek tipikusan hosszú távú kitettséget fognak jelenteni. Az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy az amerikai beszállítók igyekeznek hosszú távú szerződéseket kötni az európaiakkal, amelyek gyakran 15, 20 vagy akár 30 évre is vonatkoznak, tehát lehet, hogy a következő években ez az összesen 750 milliárd dolláros megállapodás végül csak 600 milliárd dollár lesz, de az Egyesült Államok ezzel is eléri a célját, hogy az európai olaj- és gázpiac felett a lehető legnagyobb mértékben átvegye a kontrollt, átvegye a befolyást, és ami az Európai Unió szempontjából fájóbb lehet, hogy azt a versenyképességi problémát, ami a Draghi jelentés alapján a közösség egyik legnagyobb kihívása, hogy ma többszörös árakat kell fizetni a gázért és villamosenergiáért a konkurens nagy régiókhoz képest, ezt a problémát az Európai Bizottság ezzel a megállapodással tartósá teheti. Ugyanis mindenki számára világos, hogy az Amerikában kitermelt földgáz az Egyesült Államokban mindig olcsóbb lesz, mint a cseppfolyósítást, szállítást és visszagázosítást követően az Európai Unióban. Tehát ahogyan az amerikai cseppfolyósított földgáz aránya drasztikusan növekszik majd a következő években az európai energia mixben, és ez tartósá válik hosszú távon, úgy a versenyképességi hátrányunk, legalábbis az energiárakat tekintve, is tartósá válik majd.
Mikorra tudná egyébként az Egyesült Államok ezt az évi 250 milliárd dolláros megállapodást teljesíteni? Mert ugye említette, hogy jelenleg a csepp folyósított földgáz nagyjából fele érkezik az Unióba, viszont amennyit az Európai Unió Amerikától vásárol, annak a háromszorosát kellene, ha 250 milliárdot szeretnénk tartani. Szóval mennyi idő múlva alakulhat ki az az egyensúly, hogy a remélt kínálat és a remélt kereslet az megegyezik majd?
Több változós az egyenlet, ugyanis a 250 milliárd dolláros beszerzés egyrészt nem csak a gázra, hanem az olajra is vonatkozik. Másrészt nem csak azon múlik, hogy mekkora mennyiséget szállít az Egyesült Államok vagy az amerikai kereskedők, mekkora mennyiséget szállítanak, hanem azon is, hogy az milyen áron képesek értékesíteni itt az Európai Unióban. Most a legoptimistább előrejelzések azt mutatják, hogy az USA 2030-ig a jelenlegi kétszeresére növelheti a cseppfolyósított földgáz export kapacitásait, úgyhogy a következő években tapasztalható majd, legalábbis a mostani várakozások alapján, egy markáns bővülés, de még ez a bővülés sem jelenthet mennyiségi oldalról feltétlenül fedezetet az EU kötelezettség vállásának teljesítéséhez. Kérdés, hogy a más országokba irányuló exportját az Egyesült Államok vagy az amerikai vállalatok mennyiben fogják a következőkben átirányítani az Európai Unióban. Az Unió még mindig egy prémium piacnak tekinthető, tehát elképzelhető az is, különösen abban az esetben, hogyha az Európai Bizottság más beszállítókat különböző korlátokkal sújt, hogy az amerikaiak nagyobb arányban fognak az Európai Unióba értékesíteni gázt. Szerintem, ami most a jelenlegi információ alapján kijelenthető, hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogy ez a 250 milliárd dolláros összeg mondjuk a következő években összejöjjön, mind mennyiségi oldalról, mind az átirányítások oldaláról, hiszen más nagy régiókban is szükség van gázra. Az árakat nagyon nehéz előre jelezni, de ahhoz olyan nagy áremelkedésnek kellene történnie, ami hát nem lenne célszerű.
És abban az esetben, hogyha a maximumot elérnénk, bármilyen elvi maximumot, akár a 200 milliárdot, akkor nagyjából hány százaléka lenne az importgáznak az Amerikából érkezett gáz?
Meghaladná a gyors becslés alapján a 20-25 százalékot. Ezt tagállamonként is célszerű lehet vizsgálni, ugyanis a tagállamok azért még mindig igyekeznek kontrollt gyakorolni a beszerzések fölött, de hát vannak olyan országok az Unióban, amelyek már most is amerikai gázbeszerzésekre cserélték a korábbi orosz beszerzéseiket, például Lengyelország, akitől indítottuk a beszélgetést, a nagyságrendileg 20 milliárd köbméteres éves gázigényét korábban úgy fedezte, hogy abból 10 milliárd köbmétert Oroszországtól vásárolt hosszú távú szerződések keretében. Aztán 22-ben az orosz-ukrán háború kirobbanását követően elsőként ez a beszerzési csatorna szakadt meg, és elsőként a Jamal vezeték állt le, viszont már 22 év végére a lengyelek 9,5 milliárd köbméter éves mennyiségre élő hosszú távú szerződéssel rendelkeztek amerikai kereskedőktől. Tehát Lengyelország egy az egyben kiváltotta a korábbi orosz függését, beszerzéseit egy amerikai függésre. Korábban az Európai Unió a beszerzésének mintegy 40%-át Oroszországból látta el. Hogyha ez a 750 milliárd dolláros díj lesz ténylegesen megvalósulna, vagy kötelezettségvállalás, azaz amerikaiak megközelíthetnék a korábbi orosz arányt, de ez persze azon is múlik, hogy az Európai Unióban hogyan alakulnak a gáz igények. Itt nagyon ellentmondásos előrejelzések vannak. Az Európai Bizottság például azokban a dokumentumokban, amelyekben igyekezett alátámasztani az orosz energiahordozó kitiltására vonatkozó törekvéseit, egy markáns csökkenéssel számol, viszont piaci szereplők, elemzőházak tipikusan inkább egy stagnálással vagy egy enyhe növekedéssel kalkulálnak a következő évekre, ugyanis a korábbi években, az elmúlt 2-3 évben 20%-kal visszaesett az EU gázfogyasztása, de ez elsősorban az ipar mélyrepülésének volt a következménye is, hogyha az Európai Unió szeretne versenyképességi szempontból visszakapaszkodni, az óhatatlanul a gázigények növekedését eredményezhetné.
Az energiaszállítási dominanciát hogyan befolyásolhatja amerikai szempontból az, hogy ugye Donald Trump augusztus első hetére tette át az Oroszországnak adott határidőt, eddig az időpontig kellene Ukrajnával tűzszünetet kötnie, vagy pedig, mint ahogy az amerikai elnök ígérte, másodlagos vámokat vezet be, elsősorban az orosz energiahordozókra. Milyen hatással lehet ez az Európai Unióra, ha ez a lépés valóban megtörténik, akár közvetlenül, akár közvetve?
Mindenek előtt talán azt érdemes tisztázni, hogy egyelőre csak vám fenyegetésről beszélhetünk, ami ráadásul hónapok óta az asztalon van, tehát talán először márciusban vagy áprilisban merült föl ezeknek a másodlagos vámoknak a gondolata az amerikai adminisztrációban, és azóta rendre feljön a tárgyalások során, és nem csak az amerikai-orosz tárgyalásokban, de az amerikai-európai tárgyalásokban és az amerikai-indiai vagy kínai tárgyalásokban is. Én úgy látom, hogy ezeknek a másodlagos vámoknak a cél országai elsősorban nem az európai országok lennének, hanem Oroszország mellett inkább India és Kína, amelyek az orosz energiahordozók legnagyobb felvásárlóivá váltak a nyugati szankciók óta. Ezzel együtt az Európai Unióra az ilyen típusú másodlagos vámoknak nagy hatása lehetne. Egyrészt az EU-n belül vannak olyan országok, köztük Magyarország is, amelyek továbbra is vásárolhatnak Oroszországtól nyersolajat. Ezt a 6. szankciós csomagot megelőzően hazánknak sikerült kiharcolnia. Azok az országok, akik vezetéken keresztül szerzik be az energiahordozót, továbbra is vásárolhatnak. Azzal együtt, hogy erről most van egy újra nyitott vita, ugyanis Brüsszel szeretné teljesen kitiltani az energiahordozókat 2028-ig. Az érintett országok viszont ezt nem szeretnék. Kérdéses ennek a jövője, de hogyha az Egyesült Államok bevezetni a másodlagos vámokat, akkor ezeknek a beszerzéseknek a költsége megemelkedne. Ez lenne a közvetlen hatás. A közvetett hatás pedig az lenne, hogy bár az Európai Unió olajbeszerzései, közvetlen orosz olajbeszerzései jelentősen csökkentek a bevezetett energiaembargó óta, korábban az üzemanyagpiacon ez olyan 26% volt, és ez 3%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan a közvetett beszerzések aránya jelentősen megemelkedett. Oroszországból az energiaembargót követően már nem az Európai Unióba szállították az olajat és az olajtermékeket, hanem különböző közvetítő országokba, Indiába, Törökországba, Kazasztánba, ott gyakran finomították ezeket a szállítmányokat, és olajtermékként juttatták az Európai Unióba, immár török, kazah vagy indiai üzemanyagként. Ezeknek a termékeknek az aránya viszont jelentősen megemelkedett itt az Európai Unióban, mind India, mind Törökország, mind Kazasztán 10% fölé emelte a részesedését az európai beszerzési mixben, és ezeknek a szállítmányoknak a költsége megemelkedhetne az ilyen típusú vagy a szóban forgó másodlagos vámok kivetését követően. Ez az Egyesült Államoknak olyan szempontból kedvezne, hogy még inkább jó versenypozícióba kerülnének az európai piacon a saját energiakereskedői, energia kitermelői, illetve geopolitikai célokat is szolgálna. Az Európai Unió számára viszont hátrányos lenne, ugyanis az Európai Unió jelentős energiaimportőr, és amikor az energiaimport költség növekszik, akkor a közösség egészében az energiadíjak is megemelkedhetnek, és az energia egy központi erőforrás, hogyha az ára megemelkedik, akkor az valamilyen mértékben, valamilyen időtávon mindegyik termék vagy szolgáltatás árába beépül, tehát egy általános inflációs nyomást idézhet elő. Ezzel együtt én úgy értékelem, hogy ezek a másodlagos vámok, ezek továbbra is elsősorban fenyegetésként az amerikai elnök alkufolyamatának részeként értelmezhetők.
Ortai Olivért, a századvég konjunktúra kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőit hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Megkezdődhet a kis moduláris nukleáris erőművek hazai bevezetéséhez szükséges előkészítő munka, miután megállapodtak egy amerikai technológiát közvetítő céggel, jelentette be Szijjártó Péter július végén. A folyamatról, illetve az SMR technológiáról Kalapos Mihály kérdezte Aszódi Attila egyetemi tanárt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, nukleáris biztonsági szakértőt.
Nagyon sok fejlesztés zajlik jelenleg ilyen kis moduláris reaktorok területén. Több mint 80 különböző koncepció van tervezőasztalon, különböző érettségi szinten, de kétségkívül ez a Hitachi által tervezett forrólóvizes 300 megawattos elektromos teljesítményű blokk az egyik a legelőre haladottabb dizájnok közül, olyannyira, hogy Kanadában a Darlingtoni atomerőműnek a telephelyén zajlik már egy 4 blokkos építkezés, tulajdonképpen megkezdődött egy ilyen 4 blokkos erőműnek ott az építése, úgyhogy ez mindenképpen a vezető tervek között szerepel. Azt kell tudni, hogy ez egy forralóvizes reaktor, tehát nem olyan nyomott vizes technológia, mint amivel Magyarországon és a környékbeli országokban nagyon sok tapasztalat van, hanem forralóvizes reaktor, ami azt jelenti, hogy maga a hűtővíz a reaktorban közvetlenül elgőzölöktetésre kerül. Itt nincsen gőzfejlesztő, nincsen külön primérkör és szekundérkör, mint mondjuk Pakson, hanem a gőz magában a reaktorban kerül előállításra, és a reaktorból közvetlenül a turbinára kerül a gőz. Ez egyszerűbb kapcsolást eredményez, kevesebb berendezést igényel. Ugyanakkor ez egy kipróbált technológia olyan értelemben, hogy a GE Hitachi nagyon sok ilyen nagy erőművet épített az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben, inkább így kell mondjam. Japánban, de Európában és Amerikában is számos olyan atomerőmű van, ami forrólóvizes reaktorral működik. Tulajdonképpen ezeknek a nagy forrólóvizes reaktoroknak a kicsinyített, áttervezett és passzív biztonsági rendszerekkel ellátott változatáról van szó.
Milyen kapacitásúak ezek? Mekkora energiát jelentenének ezek az országnak?
Egy ilyen egység 300 megawatt elektromos teljesítményre képes. Ez, hogy legyen hova tegyük, most a jelenlegi paksi blokkok, azok 500 megawattos elektromos teljesítményűek, a Paks 2-be tervezett blokkok 1200 megawatt elektromos teljesítményt képviselnek, tehát ez a GE Hitachi design, ez egy 300 megawatt elektromos teljesítményű egységet jelent, és a nagyon nagy előnye az, hogy a moduláris felépítés következtében sokkal gyorsabban megépíthető, legalábbis ezt ígéri a design, sokkal gyorsabban lesz megépíthető, mint a hagyományos nagy erőművek. Itt akár 2 vagy 3 év alatti építés is szóba kerülhet. Meglátjuk, hogy ezt mikorra fogják tudni elérni. Nem gondolom, hogy a legelső ilyen reaktor tényleg 2 év alatt megépíthető lesz, de hogyha ennek a sorozatgyártása fog történni, sok országban építenek jó néhány ilyen egységet, akkor el tudom képzelni, hogy a sokadiknál már tényleg ebbe a 2-3 éves építési időbe bele fognak tudni férni. A modularitás egyébként azt is jelenti, hogy maga a reaktor egység, egy darab blokk rövidebb idő alatt tudhat megépülni, mert hogy gyártóműben állítják elő a modulokat, és ezekből a modulokból építik össze az erőművet már a telephelyen. Ez tudja fokozni az építésnek a sebességét és lerövidíteni az építéshez szükséges időt. Ez az, ami a kis moduláris reaktoroknál a nagy anyagi előny kell, hogy megvalósítsa, hiszen ha egy ilyen projektet tényleg 2-3 vagy 4 év alatt meg lehet építeni, meg lehet valósítani, szemben a 10-12 éves építési idővel jelentősen tudja csökkenteni a tőkének a költségeit, mert kevesebb ideig áll benne a pénz, kevesebb ideig kell a hitel kamatokat fizetni, anélkül, hogy a létesítmény termelne.
Természetesen gondolom ennek is megvannak a magabiztonsági előírásai, amit nagyon komolyan be kell tartani, és egyáltalán mennyire elfogadott ez a lakosság körében, például az Egyesült Államokban?
Ezeknél a kis moduláris reaktoroknál egy nagyon fontos tervezési alapelv az, hogy amennyire csak lehet passzív módon, tehát villamosenergia betáplálás szükségessége nélkül lehessen a biztonsági funkciókat megvalósítani. Ennél a 300 megawattos forróvizes reaktornál is ez így van. Ez akár 7 napig képes külső energiabetáplálás nélkül hűteni magát egy üzemzavari helyzetben. Ez jelentősen leegyszerűsíti a biztonsági elemzéseket, és jelentősen lecsökkenti azt az úgynevezett forrástagot, amivel számolni kell egy üzemzavar esetén, tehát a potenciális üzemzavari kibocsátás az sokkal kisebb tudhat lenni, mint egy nagy reaktor esetén, ahol mindenképpen aktív rendszereknek a működtetésére van szükség. Ez úgy kapcsolódik a lakossági elfogadáshoz, hogyha a biztonsági elemzések könnyebben tudják megmutatni, hogy a létesítmény teljesíti a hatósági előírásokat, és a passzív biztonságon keresztül zavatolhatóak ezek a követelmények, akkor ez segíti a lakossági elfogadást.
Aszódi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!